Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai előadásomban meghívtam kedves feleségemet, Rejkli Erika Máriát, aki ma a böjtről és böjtölésről fog önöknek beszélni.
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Böjt, böjtölés. A karácsonyt megelőző 4 hetes időszakra az adventre is jellemző a böjt gyakorlata, ez az úgynevezett kis böjt. A böjt eredetileg étkezési korlátozásokat jelentett, amelyek idővel más szokások időleges felhagyásával egészültek ki. A böjtölés az önvizsgálatot, a test és a lélek megtisztulását, az ünnepre való felkészülés segíti elő. A böjt gyakorlatának 2 alapvető válfaja különíthető el. Az egyes személyek vagy kisebb csoportok által folytatott alkalomszerű böjt időtartama néhány órától több napig, újkor hetekig terjedhet. Az egyéni böjtben is találkozunk a bűnbánat, illetve az elkövetett bűnért való elégtételű gondolatával. Megfigyelhető kiemelkedő vallási személyiségek, vallásalapítók fellépésük előtt hosszabb ideig végzett felkészítő böjtjének többszöri előfordulása. A másik, általában meghatározott időben és meghatározott ideig tartó, az egész vallási közösség számára kötelező érvényű böjt. A legkülönbözőbb vallásokban megtalálható a 7 egy vagy több meghatározott napjára érvényes, általános böjtölési kötelezettség, illetve az év bizonyos rendszerint hosszabb több napig, vagy akár hetekig tartó időszakára vonatkozó böjti előírás. A böjtölés nem kulcs ahhoz, hogy az imáinkra választ kapjunk. A böjtölés arra emlékeztet minket, hogy imádkozzunk, és alázzuk meg magunkat Isten jelenlétében, ami az egyetlen magatartás, amellyel Isten felé imádságban közeledhetünk. Hogyan böjtöljünk? Alázatosan. Bevonva a szívünket, és nem csak a hasunkat, gyengeségből és szükségből, titokban, amennyire megoldható. Erre találtam egy nagyon jó idézetet, amikor pedig te böjtölsz, kedd meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Többféle böjtről beszélünk, vallásos böjt, politikai böjt, gondolok itt az éhségsztrájkra például, spirituális és terápiás böjt, gyógybőjt. A bőjt, mint terápiás módszer már az ókori egyiptomiaknál fellelhető és valóságos tudománnyá fejlődött az ókorban, amelynek gyógyító erejét pontosan kikutatták és annak helyes alkalmazására utasításokat állapítottak meg, csak úgy, mint a bőjt utáni táplálkozásra vonatkozólag is. A gyógybőjt nagy jelentőségét csak az elmúlt évszázadokban fedezték fel, és a 19. század végétől vezették be a természetgyógyászati orvosi gyakorlatba. A böjtölés útján elérhető sikerek nagy feltűnést keltettek, és több orvos kísérelte meg betegeinél a böjt alkalmazását, mint gyógymódot. A magyar orvosok közül Bucsányi Gyula, Halász Henrik, Bródy Károly voltak az úttörők a 20. század első felében, akik hangoztatták, hogy az emberek a túlzott és nem megfelelő táplálkozásukkal szerzett betegségeikből csak úgy szabadulhatnak meg, ha a soha nem pihenő szervezetet időnkénti táplálék megvonással nyugalomba helyezik. A böjtkúra nem csak a betegségek gyógyítására, hanem megelőzésére is alkalmas. Mára a legősibb időkben a szervezet megfiatalításának egyik elismert gyógymódja volt. A bőjt célja az, hogy a belső pihenésen át a szervezetet hozzásegítse, hogy azt gyógyítsa, méregtelenítse, újítsa meg önmagát. Az eddig rendszeresen magunkba tömött ételek feldolgozására lekötött energia felszabadul, és a szervezet belső gyógyító ereje most teljes erőbedobással próbál szabadulni az évek során lerakódott káros anyagoktól és mérgektől. Kidob mindent a beleken, vesén, tüdőn, bőrön keresztül, ami zavarja és megbetegíti azt. A valódi bőjt pozitívan hat mind a testre, mind a lélekre. Felébreszti a bennünk szunnyadó képességeket, kreatívabbá és frissebbé tesz. Megvalósítja azt, amit az ókori görögök úgy fogalmaztak, hogy épp testben, épp lélek. A bőjt a test megtisztulásán át dimenziókat nyit meg a szellem és a lélek felé. Három nagy ajándékkal jutalmaz, testi, szellemi és lelki megtisztulással, amelyből csodás életerőt meríthetünk. A hosszú bőjtök nem kezdőknek valók, a bőjtkúra olyan mély hatású gyógymód, amely alapos ismeretet és tudást igényel. A tudatlan vagy felelőtlen koplalás súlyos következményekkel is járhat. Aki beteg, annak csak orvosi felügyelet alatt ajánlott a bőjtölés. A bőjt valamennyi vallásban megtalálható, régen a perzsák, az egyiptomiak, a görög vagy akár az indiánok egyaránt ismerték a lelki elmélyüléshez vezető utat. Az élvezetekről való lemondás nem csak az evést, hanem az alkoholfogyasztást, sőt a szexuális életet és a tisztálkodást is érintheti. Mai világunkban e hagyomány elhalványulni látszik. Azonban, ha meggondoljuk, a karácsonyi ünnepek túlzásba vitt traktái gyakran nyomot hagynak alakunkon, melyet a januári fogadalmak alkalmával el is kezdünk lefogyasztani magunkról. Ez az időszak meghívása arra, hogy imádság, elmélkedés, önmegtagadás, jótékonyság, a Biblia tanulmányozása és a szentek utánzása révén megtisztítsuk magunkat a bűntől, és így készüljünk a karácsonyra. A bőjt megmutatja nekünk azokat az akadályokat, amelyek feltartóztatnak bennünket a felé vezető úton. Az egyéni elmélyült ima és a jótettek mellett fegyelmi szabályokról is szó van, amelynek segítségével teljesebben megismerhetjük önmagunkat. A sekélyes, kabzsi, gyáva, jelentéktelen ént, vagy azt az igazi önmagamat, aki mélységeimben él, és képes az Istennek tetsző bőtölésre is. Sokak számára újdonság, hogy ilyenkor advent idején is bőtölni szokás. Nem csak a lelkünket készítjük fel ilyenkor a karácsonyi csodára, hanem a testünket is. Érdemes elgondolkodni ezen, hogy vajon milyen bőti szokásokat vezessünk be ilyenkor testi és lelki értelemben egyaránt. Most egy rövid szünetet tartunk, aztán folytatom az előadást.
Jesu Corona Virginum, quem mater in la concipit, quis ora Virgo parturit, et nota clemens facite, qui pacis inter divina, septus coreis virginum. Sponsus de conus gloria, sponsis que redens premia, quo omque Virgis Virgines secuntur atque laudibus, poste cadentes cursitant, in glosque dulces persona,
Jesu tibis
Szót különösen szeretnék mondani, mivel nagyon sok embert érint. A gyomorégés nem betegség, hanem egy emésztőrendszeri tünet, égő jellegű, nagyon kellemetlen fájdalom vagy diszkomfort érzés a gyomorszáj környékén. Előfordulása rengeteg embert érint, a gyomorégés 50-70%-os is lehet. A nők valamivel gyakrabban érintettek. A panasz főképp felnőtteknél jelentkezik. A gyomorégés okai leggyakrabban akkor észlelhető, ha a gyomorsav tartalma visszaáramlik a nyelőcsőbe, és irritálja annak nyálka hártyáját. Ezt nevezik klasszikus gyomorégésnek, ami a reflux betegség típusos tünete. Ilyenkor magát az irritációt az okozza, hogy a nyelőcső nyálkahártyája a gyomoréval ellentétben védetlen a gyomorsavval szemben. A reflux mellett sok egyéb helyzet és probléma tud gyomorégést okozni, ilyen például a dohányzás. Gyomorfekélynek szintén lehet első tünete a gyomorégés. A gyomor bakteriális fertőzöttsége is okozhat ilyen panaszt, például a helikobakter fertőzésnek a gyomorégés az első jele. Hasonló panaszok jelentkezhetnek a gyomorvírusos fertőzése esetén, felszívódási zavarok, például laktózintolerancia vagy akár lisztérzékenység is gyakran jár gyomorégéssel. Akár a gyomorrák is indulhat ezzel a szimptomával. Sokféle gyógyszer is okozhat gyomorégést, például egyes antibiotikumok, vérnyomás csökkentők, csontritkulás elleni készítmények és hörgőtágítók. Fontos tudni, hogy a nem szteroid gyulladás csökkentők szintén irritálják a felső emésztőrendszer területét. Élelmiszereink közül az olajok, főleg ha többször újra használjuk őket, fűszeres csípős ételek, szénsavas italok, mesterséges adalékanyagok, tartósítószerek, kifejezetten gyomorégést keltő ital a sör, a kávé, amit emiatt nem szerencséség gyomorra fogyasztani. Klasszikus kiváltó tényező a stressz helyzet is, ez esetben inkább idegrendszeri következményként jelentkezik gyomorégés. Komoly gyomorégést okozhat a túlsúly is, a hormonális hatások. Nőknél például gyakran emiatt jelentkezik terhesség alatt ez a tünet. Kezelése: mindig a kiváltó okot kell kezelni, megszüntetni. A recept nélkül kapható szerek átmenetileg használhatók, gyors segítségként megfelelnek, de megoldást nem jelentenek. Ugyancsak pillanatnyi segítséget jelentenek a savcsökkentők, de hosszabb távon ezekre sem szabad hagyatkozni. Ennek oka, hogy ezek a gyógyszerek nem gyógyítanak, csak a tüneteket kezelik. Ha a gyomorégés magától nem múlik, állandósul vagy súlyosbodik, mindenképp orvoshoz kell fordulni. Forrásul az Arcanum, a Wikipédia, a Miskolci Apostoli Exarchátus és a bhc.hu oldalát használtam. Megköszönöm figyelmüket, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Megköszönöm kedves feleségemnek, Reikli Erika Máriának az előadást. Dr. Reikli István műsorát hallották, jó egészséget kívánok mindnyájuknak, maradjanak a Mária Rádióval. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!